Isten igéjét Pálnak a korintusbeliekhez írt leveléből olvasom, az első részből, 18. résztől a 31. versig. Tehát 1 Korintus 1.18.31. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugye a megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy a semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.
Hogy hallgattam a lekciót, és próbáltam figyelni rá, hogy talán többen, úgy látszik, Szonya azért hangosabb volt, azon gondolkodtam, hogy a második Zsoltárban azt énekeltük, ami az Isten igéje, hogy csecszopók szája által is dicsőséget szerzel magadnak, mondja Isten. És olvassuk közben Pál apostolnak a nagyon komoly gondolatait. És mindez közben arról beszél, hogy hát Istennek valóban, még ami nagyon komoly gondolataink se kellenek ahhoz, hogy dicsőséget szerezzen magának. Ezzel az egyszerűséggel jöjjünk hozzá, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, az élet te nálad annyira egyszerű, hiszen te szeretetben teremtetted meg a világot, szeretetre hívtál bennünket, veled való kapcsolatra, egymással való kapcsolatra, arra hívtál, hogy szeretettel viszonyuljunk a környezethez, a teremtettséghez. És amikor mi mindezt elrontottuk, mert fellázadtunk ellened, mert magunkat választottuk, akkor te az Úr Jézus Krisztust küldted. Az Úr Jézus Krisztust, akinek eljövetele, halála és feltámadása, számunkra az élet, te tőled, és ez nekünk sokszor túl egyszerű. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis annyira kitartóan, hűségesen jelen vagy, hogy hordozol. Köszönjük, hogy így lehetünk ma együtt, megköszönhetjük az egész elmúlt hetet, abban minden ajándékodat, gondviselésedet, ételt, italt, embereket, akik jó szót szóltak hozzánk, akik szerettek. És bocsásd meg nekünk, amikor mi pedig túlbonyolítottuk a dolgokat, csűrtünk, csavartunk, mellé beszéltünk, egyenes utak helyett görbe utakon jártunk, megpróbáltuk kitalálni, hogy mi van másnak a fejében, megpróbáltuk a magunk akaratát másokra ráirányítani. Pedig egyszerűen csak arra hívtál, hogy
legyünk egyek a te szeretetedben és egymás szeretetében. Arra kérünk téged most, aki az Úr Jézus Krisztusban tudjuk megbocsátasz és újra magadhoz hívsz, árasz ki ránk szent lelkedet, attól, hogy meglássuk őt, a te fiadat, attól, hogy beteljesedjünk, adj nekünk útmutatást a kérdéseinkben, fedjél meg, incs bennünket a téves utainkon, vigasztalj, bátoríts minket szomorúságban, gyászban, adj erőt, ha gyengék és erőtlenek vagyunk. Urunk, a te igédben, a te igazságodban elhelyeztél mindent, ami az életre kell. Jöjj hát, Urunk, tárt szívekkel várunk és fogadunk. Jöjj, szólj hozzánk. Jöjj, ajándékozz meg minket jelenléteddel. Amen.
Folytatva Márk evangéliumának a olvasását, magyarázását, amit az év első felében kezdtünk. Márk evangéliumának a 6. fejezetéből olvasom az első verstől a 6. versig Isten igéjét. Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem de az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem ítélnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk, nem vetik meg a prófétát másut, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Mi a legfrissebb botrány, amiről hallottál? És vajon megbotránkoztál-e ezen úgy igazán? A világ, amelyben élünk, botrányoktól hangos. Minden napra jut legalább egy új, azzal együtt, hogy közben persze már a meglévők is újabb és újabb zavtos fejezetekkel bővülnek. Naponta robbannak a politikus botrányok, a korrupciós ügyek, és szinte beleeszik a fejünkbe ezek a kifejezések magukat, BKV botrány, érettségi botrány, szexbotrány, pedofil botrány, kulcsárbotrány, tocsik botrány, bennünk élnek ezek a botrányok. Csúcsra jár a botrányás, minden nagyobb disznóságot tudunk mondani az ellenfélről, annál hiteltelenebb lesz, és ezzel nő az esélyünk. A botrány tehát arra való, hogy egyrészt, hogy hiteltelenítsen. Mert amire nézve megbotránkozunk, abban többé nincs bizalmunk. Aki megbotránkozik, az az, aki nem hisz többé. Persze a másik oldalról ugyanakkor a botrányok izgalmasak is. Hát ki lehet benne teregetni az érintettek szennyesét. A legtöbben szívesen olvassák, hallgatják, nézik ezeket, és ezért mesterségesen kell kelteni a botrányokat. Hát ha nincs botrány, akkor nem történik semmi. Ez a másik oldal, hogy szükség, hogy kell, hogy legyen botrány. Ezért botránymédiánk van, amely futószalagon szállítja a robbanó bombákat. És persze mindeközött egyre közömbösebbek leszünk, és ezért lassan akármilyen botrányt is tálalnak elénk, nagyon nem rendülünk meg, igazán nem ütközünk meg, maximum előadunk egy kis műfelháborodást. A botrány színházzá lesz, kommunikációs eszközzé, külön műfajjá. És ez nem megrendít ma már, nem felháborít, hanem vagy kélyes izgalommal tölt el, hogy megint van valami, vagy pedig méla undorral tölt el, hogy már megint csak ez van. Vajon a műbotrányok és műbegbotránkozások világában fel tudunk-e még indulni bármin is? Van-e valami, ami megütközést tud okozni, ami számít, aminek jelentősége van? A most felolvasott történetben Jézus a botrány tárgya. Jézus az igazi botrány. Benne ütköznek meg, és rajta akadnak fenn. Jézus az igazi botrány, az igazi valóságos botrány nem csak akkor, hanem ma is. De lássuk meg, ma arról szeretnék ma beszélni, hogy mi ez a jézusi botrány, és milyen válaszokat adhatunk erre. Először arról fogok beszélni, hogy hogyan botránkoztat meg Jézus, hogy miért botránkoztat meg. Talán inkább azoknak, mindannyiunknak, de talán egy kicsit inkább azoknak, akik még csak úgy vonzódnak, elindulnak, gondolkodnak arról, hogy ki is ő. Másodszor meg arról fogok beszélni, hogy hogyan botránkoztatunk mi meg, akik már Jézuséi vagyunk másokat, és ez mit jelent a mi számunkra. Jézus ebben a történetben saját hazájában, Názáretben találjuk. Nyilvános működésének az elején van, hatalmas rajongó tábor veszi körül az egyik oldalról, esküt ellenségei vannak már most a másik oldalon. Galileát, sőt azon távoli vidékeket is bejárt, és hirdeti, ez az üzenetének a lényege, hogy elérkezett az Isten országa, tanítja, hogy Isten uralkodik. Ugyanakkor nem csak tanítja, hogy az isteni uralom jelen van, hanem a tetteivel, a gyógyításaival, a szabadításával meg is jeleníti azt, hogy Isten uralkodik, Isten itt van. És szokásához híven elmegy a zsinagógába, és tanítani kezdett, és ezt olvassuk, sokan hallgatták, és álmélkodva szóltak, honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatot, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak. Két vonása van tehát Jézus tanításának, és ez a kettő álmélkodásba ejti a hallgatókat. Az egyik a bölcsessége, a másik pedig az ereje. Amikor arról van szó, hogy miféle csodák történnek, akkor azt olvassuk az eredeti szövegben, hogy miféle erők ezek. Erők, erő megnyilvánulások, a csodák. Jézus tehát úgy tanít, mint akinek bölcsessége van, és mint akinek ereje van. És azok, akik hallgatják, nyilvánvaló hallgattak már sok bölcsességet. A tanító az mindig azért van, hogy bölcsességet mondjon. De azt mondják, hogy Jézusi egészen más. És Jézus bölcsessége nem azért egészen más, mert olyan filozófiai magaslatokra hág, amelyeket csak a legtanultabbak érthetnek, hanem éppen azért más, mert egyszerű, világos, tiszta és igaz. Egyszerű, annyira világos, annyira tiszta, annyira igaz, hogy bölcs, és talán épp ezért erőteljes, erővel teli. Próbáljuk elképzelni a helyzetet. Hallgatják Jézust. Ismerik, hallgatják, nézik, és közben egyre jobban elcsodálkoznak, hogy micsoda bölcsesség, micsoda erő. Egyre jobban elámulnak. Hadd kérje meg elnézést, hogy a pici gyerekekkel vagy az előtérbe legyünk, most már a harmadik ma, vagy ott a fenti kis üveges valamiben, mert engem nem a gyermek zavar, hanem azt, hogy látom, hogy őket nézik sokan. De mind a két helyen kényelmesen lehetünk, hallhatunk. Köszönöm szépen is. Tehát képzeljük el a helyzetet, hogy hallgatják Jézust, nézik, és betelnek ámulattal, betelnek csodálattal, megdöbbennek. Hogy lehet? Honnan van mindez? És ahogy nézik, és ahogy hallgatják, egyszer csak nem az számít már, amit átélnek, és amit tapasztalnak, hogy bölcs, és erős, hanem valami egészen más kezdi el foglalkoztatni őket. Na de, honnan veszi mindezt ez az ember? Hát ismerjük. Ismerjük őt, ismerjük a családját, elég jól ismerjük. Sőt, túl jól ismerjük. Hát tudjuk, hogy ki ez. Nem de az Ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére, mindegyiket ismerjük. Nem itt élnek-e köztünk a húga is? Ez a Jézus egy ács. Nem tanító, nem írástudó, nem rabbi, nincs megfelelő iskolája. Mária fia, mondják. Egyes írásmagyarázók szerint az, hogy nem József fiát olvasunk, az annak a Jézus születése körüli pletykának a továbbélése, hogy Jézus Máriának törvénytelen gyermeke. Szájára veszi a falu. Szinte érezzük magunk előtt, látjuk, ahogy egy idő után összesúgnak a názáreti szomszédok. Hát tudjuk mi ezt az egészet. Itt nőtt fel, itt vannak a testvérei, közülünk való. Mit képzel magáról?
Minek gondolja magát, hogy így beszél, ahogy beszél? És ezeket cselekszi. Mit akar, hogy mi mit higgyünk róla? Mire akar minket rávenni? És utána olvassuk. És megbotránkoztak benne. Ámulatból, hogy ez valami fantasztikus botránkozásba jutottak. Nem. Az első csodálattal teli döbbenetből haraggal teli elutasítás lett. Jézus botrányá lett a szemükben. És a botrány, akkor nem hiszünk. A botrány hiteltelenít. Nem hittek benne. Nehéz helyzetben lehettek, és vagyunk mindannyian újra és újra, mert hatalmas feszültséget kellett átélniük. Saját szemükkel láttak, hallottak valamit, a bölcsességet, az erőt, de ezt nem tudták összeegyeztetni azzal, hogy Jézus közöttük nőtt fel. És azért ez valóságos probléma. Hát nem kevés bátorság és alázat kell ahhoz, hogy elismerjed, hogy az utcádban felnőtt kiskölyök, aki ott a többiekkel együtt rúgta valamikor a bőrt, Isten küldötte, akin keresztül téged keres. Márpedig itt erről van szó. Lényegében ezt élték át, ezen akadtak fel, ezen botránkoztak meg, ezért nem hittek Jézusban. És ez a probléma, vagy botrány, ez azóta is fennáll. Mert ha teológiailag akarjuk ugyanezt megfogalmazni, akkor avval találjuk magunkat szembe, hogy hogyan jelentheti ki magát Isten nekünk, hogyan mutathatja meg magát Isten nekünk, hogyan érkezhet el az élő Isten hozzánk, hogyan jöhet közel hozzánk húsvér emberekhez a mindenható Isten. Hogyan jelentheti ki magát, hogyan ismertheti meg magát a teremtője azzal az emberrel, aki tőle elszakadt, aki ellene fellázadt. És a választ azt meg kell látnunk, hogyha Isten kommunikálni akar velünk, akkor alkalmazkodnia kell hozzánk, nem? Akkor nem az ő eszközei a végesek, hát neki minden eszköze adott, de ha velünk akar kommunikálni, akkor a mi korlátozott mi voltunk miatt neki alkalmazkodnia kell hozzánk. Talán valaki azt mondja, és ez a kísértés mindig fennállt, hogy nem. Mutassa meg nekem Isten magát úgy, ahogy van, és akkor majd eldöntöm én, hogy akarok-e valamit kezdeni. Mutassa meg magát úgy, ahogy van. És számosan a szívük mélyén ennek mentén talán várnak valami hatalmasat az életben. Egyszer valami földindulást, valami égzengést, valami megsemmisítő megrendülést, ami persze annyira azért ne legyen megsemmisítő, hogy bajom legyen, csak annyira, hogy úgy jól meggyőzzön. És akkor majd én eldöntöm, hogy mit akarok vele. De aki így szól, az nem tudja, hogy mit beszél. Mert ha Isten valóban Isten, és az ember valóban este ember, akkor őszintén mi történhetne vajon velünk? Gondold át, mi történhetne velünk, ha Isten megmutatná magát úgy, ahogy van? Vajon fel tudnánk fogni, megbírnánk érteni? Megbírnánk érteni, hogy mi is ez, ki is ez? Vajon bebírnánk fogadni, képesek lennénk elhordozni, amikor ő ilyen módon jelenítené meg magát? Nem rogynánk össze, nem semmisülnénk meg az igaz és tökéletes isteni súlyától? Nem arról van szó, hogy egy nagy ember jön bemutatkozni, és így lefagyunk a jelenlétében. Össze se lehet hasonlítani. Az egész Biblia újra és újra azt a választ adja erre a problémára, hogy nem lehet, nem láthatjuk őt szemtől szembe. Nem tudnánk elhordozni, nem tudnánk befogadni, ha Isten úgy adná magát, ahogy van. És ezért kell alkalmazkodnia, ahogy hozzánk jön. Alkalmazkodnia, ahogy hozzánk közeledik, és ezért végig a Bibliában Isten szól események által, amit elvégez, szabadító tettek által, szól megragadott és felhatalmazott emberek által, ezeket nevezik prófétának, szól az ő tetteinek az írásba foglaltatása által, ez a Szentírás, és végül szól azáltal, hogy emberré lesz. Hogy emberré lesz, alkalmazkodik, emberré lesz a názáreti Jézusban. Közel jön, elérhető vele, amikor meglátja ezt a Jézust. Hát nem, de az ágy fia ez. Hát ez az ágy, ez az ágy, ez a Mária fia. Hát az összes testvérét ismerjük. Hát nem, de ez történik mindig. Hát nem, de egy öreg könyvet nyitottunk ki, és felolvastunk belőle, ami ugyanolyan könyv, mint bármilyen más könyv. Hát nem, de itt ülünk, és egy ember beszél, aki előadást tart.
mint ahol bárhol máshol előadást tartva. Tehát nem, de ugyanaz a gitár szólal meg, meg ugyanaz az énekhang. Hát, hol van itt Isten? Hol van itt Isten? És megbotránkoznak benne. Hát ez túl emberi. De tovább megyek, mert ennél még sokkal súlyosabb Jézus botránya. Ez még semmi ahhoz képest, amit ott még a názáretiek nem is tudnak. Mert Názáretben még csak elutasítják Jézust. De aztán hamarosan egy másik városban, Jeruzsálemben, hasonló megfontolásból különben kivégzik. És Pál apostol, az a szakasz, amit felolvastunk az istentisztelet első részében, Pál apostol nagyon világosan írja ott le, nagyon világosan látja, hogy az evangélium, a Jézusról szóló üzenet, az botrány. Egy olyan üzenet, egy olyan hit, amelynek a középpontjában egy keresztre feszített zsidó ács áll. Ez mindenkit megbotránkoztat abban a világban is. A bölcsességet kereső, nagyra értékelő, értelmiségi világ számára ez teljes nonsens. Akik a legnagyobb görög filozófusok és rétorok munkáiból tanultak, hogyan fogadhatnák be azt a kereszténységet, sőt azt az Istent, akit arról lehet megismerni, hogy a saját fiát engedte keresztre feszíteni. Ez bolondság, mondja Pál. A zsidóság számára pedig szintén botrány. Áthatolhatatlan falakba ütköznek, azt mondják, hogy ha valóban Isten választotja ez a Jézus, ő a megígért messiás, az utolsó idők királya, uralkodója, akkor hogyan fejezhetné be az életét az Isten által megátkozott kivégzési forma a kereszthalál által? Mindkét csoport, azt mondja a görögök, vagy a pogányok, vagy a zsidók, ma mondjuk így az Istentől távol lévők, meg a vallásosok és a vallásos kultúrában, vagy egyházban felnövekedettek, mindkét csoport beleütközik a kereszt botrányába. És milyen érdekes, hogy páron voltak Názáretben, ezt olvassuk, voltak egy kevesen. Egy kevesen voltak, akik mégis hittek. Hogyan lehet ez? És amikor Pál ír, akkor terjed a kereszténység a római birodalomban. 30-40 évvel ezután, 30 évvel ezután. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet, hogy miközben Jézus világosan és nyilvánvalóan botrány, hogy ma sem csak megbotránkozik mindenki, hanem vannak, akik Jézus követőivé lesznek. Őket így nevelték, ők ebben nőttek fel, nekik könnyű, mert gyerekkoruk óta ezt szívták magukba. Higgyük el, hogy nem így van. Nem így van. A botrány, nekik is botrány. Ahogy mondtam, a zsidónak, a vallásos hátterűnek ugyanúgy botrány a kereszt, mint a nem vallásos hátterűnek. Az egyházban, hadd mondjam így, ugyanúgy botrány újra és újra Jézus keresztje mindannyiunk számára, mint a kívülvalóknak. Akkor hogy történt? Nézzük meg, Márk azt írja, nem tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is a hitetlenségükön. Néhány beteg. Kik hittek? Néhány beteg. Ez nagyon fontos. Tudnék, a beteget nem érdekli. A beteget nem érdekli, hogy honnan veszi Jézus ezeket? Hát ez egy ács. A beteget ez nem érdekli. Nagyon jól tudjuk. A betegnek, a rászorultnak nem adatik meg az a kényelem, az a luxus, az a magabiztosság, hogy benfentesen mérlegelje és kritizálja azt, akiben bölcsesség és erő, azaz élet jön a világra. Hát nem adatik meg, hát neki nincs erre lehetősége. Ő rászorult, ő kétségbe esett, ő elveszett. És éppen ezért az összetörtsége miatt hisz, és azt mondja, hogy nem teszem fel ezt a kérdést, jön az élet. És mivel hisz, ezért ő átéli a csodát. És nézzétek meg, hogy Pál apostol 30 évvel később ugyanerről ír a korintusi gyülekezetnek, mikor azt mondja, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidónak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak Isten ereje és Isten bölcsesség. És utána elmondja, hogy kik az elhívottak. Kik az elhívottak? És azt mondja, hát nézzétek egy kicsit magatokra. A világ szemében ti az elhívottak, bolondok vagytok, erőtlenek vagytok, lenézettek vagytok, semmik vagytok. Azaz nem a hatalmasak,
Nem az előkelők, nem a bölcsek, nem a valakik közül lettek Jézus első követői, hanem a senkik, a megvetettek, a bolondok, a gyengék között. Kik lesznek elég kicsik, alázatosak ahhoz, hogy a kicsivé lett magát megalázó, földre lehajoló Istent megismerjék, hogy az életét odaáldozó Jézusban Isten erejét lássák és magukhoz öleljék. Kik képesek erre? A kicsik, a betegek, az alázatosok, a semmik. Ahhoz, hogy valaki ne megbotránkozzon abban a Jézusban, akit keresztre feszítettek, és aztán feltámadt, aki ma is nagyon emberi utakon jön hozzánk, emberi utakon érkezik hozzánk. Ahhoz, hogy valaki ne megbotránkozzon ebben, ahhoz, értsük jól, elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy elég alázatos merjen lenni. Ja, tudjuk azt, hogy ez egy közhelyszerű mondás, hogy az igazi nagy emberek, az igazi nagy tudósok, akik igazán nagyot tettek vagy tesznek az emberekért, azok alázatos emberek. Ahhoz, hogy valaki ne megbotránkozzon ebben a Jézusban, ahhoz elég bátornak és szabadnak kell lennie ahhoz, hogy elég alázatos merjen lenni, hogy elég rászorult legyen, hogy elmerje ismerni, hogy beteg vagyok, hogy rászorult vagyok, hogy összetört vagyok, hogy senki vagyok. És neki nem probléma, hogy nem úgy jön az Isten Mercedes-szel, dicsőséggel, erővel, hanem csak így. Öreg könyv, teljesen normális ember, egy-két gitár, semmi több. És közben Isten szent lelke által ő érkezik. Boldog az az ember, aki nem botránkozik meg ebben a Jézusban. Másodszor arról szeretnék beszélni, akik megbotránkoztatnak Jézus által. Erről az oldalról nézzünk rá, ugyanerre a történetre. Természetes az, hogy mi, Jézus követői, most elsőben Jézus követőihez szólok, természetes, hogy magától értetődő egyszerűséggel mi nem léphetünk Jézus helyébe. Félünk és tiltakozunk. De az evangélium botrányához, ha tetszik, hanem az is hozzá tartozik, hogy a megfeszített és a feltámadott Krisztus az ő követőire, azaz ránk bízta az ő ügyét. Itt hagyta nekünk. Tessék, ez a tiétek mostantól. Azaz, amikor Jézusban hitre jutottunk és követőivel lettünk, akkor annak a közösségnek is a részeseivé lettünk, amely Krisztus titkát hordozza ebben a világban. Ezért nevezi az új szövetség az egyházat Krisztus testének. Hol él tovább Jézus Krisztus? Megfogható, átélhető, tapintható módon? Nincs testben jelen. Az ő követői közösségében. A Krisztus testében. A keresztény egyházban. És ez nem csak a kívülállóknak ijesztő, mert az kifelé azért ez elég ijesztő, hogy valamilyen titokzatos módon ezek részesei annak, hogy én találkozzak Krisztussal. Ezek az ő követői, az egyház. Az egyház része annak, hogy én találkozzak Istennel Krisztusban? Hát nem már. Hát ha valami a mai világban, gáz, az pont ez. Nehogy már az egyház. Ha létezik ma olyan intézmény, ami sehol nincs az emberek szemében, az ez. Szóval ez nem csak kifelé ijesztő, hadd mondjam el, hanem ez befelé is ijesztő. Ez nekünk is ijesztő, nem? Nekünk is rémisztő, hogy, és nem ritkán fájdalmas, hogy rajtunk keresztül történik mások találkozása Jézussal? És a válasz igen. A válasz igen, és ez azért fájdalmas, mert beteljesedik rajtunk a Jézus által mondott korabeli közmondás. Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között, és a saját házában, a családjában. Számos olyan ember van a gyülekezetünkben, hála és de Istennek, akik az elmúlt években lettetek Jézus követőivé. És ez nem kis értetlenséget szült és szül a családotokban, a rokonságban, a barátaitok között.
És többen újra és újra átélitek ezt a jézusi mondást, így leegyszerűsítve, ahogy szokták mondani. Senki sem próféta a maga hazájában. Ebbe a helyzetbe szeretnék néhány dolgot mondani bátorításul. Amikor valaki átéli ezt, hogy a családja nem érti, a szerettei vagy a barátai elutasítják, ami neki fontos, azt idővel esetleg akár gúnytűznek belőle, vagy bármilyen módon átéli ezt, hogy nem, vagy csak közömbösök, az is elég fájdalmas, közömbösök. Az első és legfontosabb dolog ebben a helyzetben, hogy különbséget tudjunk tenni a valóságos megbotránkoztatás és az álmegbotránkozás között. Tudnék, hogy amikor megbotránkozik a családod, és beszólnak jókat, tudjuk milyeneket esetleg, hogy különbséget tudjál tenni, hogy valóságos megbotránkozásról van szó, valóságos megbotránkoztatásról, vagy ez egy álmegbotránkozás. Valóságos megbotránkoztatás alatt azt értem, hogy miután kimondtad és vállaltad otthon, vagy a barátok, vagy az ismerősök között, hogy Jézus követőjé lettél, ezt nyilvánossá tetted, jól tetted, és közben az életeddel valóban megütközést teszel, ami miatt valóban megütköznek azok, akik körülötted vannak. Ez a valóságosan beleütköznek. Azt mondják, hogy bocs, ha ez a te Jézusod, és te ilyen vagy, botrány hova visz, nem hiszünk, akkor mi nem hiszünk ennek a Jézusnak. Fájdalmas, ijesztő, rémisztő, rajtunk keresztül jön le, hogy milyen ez a Jézus. Ez a valóságos. De az álmegbotránkozásról akkor beszélhetünk, amikor valaki körülötted csak mondva csinált ürügyet keres, amellyel vádolhat, amellyel kritizálhat, de valójában nem veled van az elsődleges baja, illetve nem avval van az igazi baja, hogy te annyira hiteltelennél lettél volna, hanem avval az Úr Jézussal van az elsődleges baja, akivel rajtad keresztül kénytelen szembesülni újra és újra. Vele van a baja. Meg azzal, hogy te keresztény lettél. És ezért csak ürügyet keres. Persze, hogy tudjuk ezt a kettőt elválasztani, megkülönböztetni, hiszen egyik oldalon bukdácsolunk a saját életünkben, másik oldalon ott van szeretteinknek esetleg az értetlensége, vagy az elutasítása, és az ebből eredő fájdalom bonyolult szövevényében hogyan bogozhatjuk ki, mi az igazság? Azon a válasz az, hogy ha Istennel járunk, és újra elé visszük a helyzeteket, ő mutatja meg. De néhány dolgot hadd mondjak, néhány szempontot. Az első egy tipikus kettősség, hogyha ezzel a kettősséggel találkozol, akkor tudd, hogy ez álmegbotránkozás, ami körülötted zajlik. Ez kicsit leegyszerűsítve így hangzik. Egyrészt azt hallod valamilyen formában, hogy mit szenteskedik ez most, hogy keresztény lett, és mindig a templomba jár, azt hiszi, hogy jobb, mint mi. És minden olyan törekvésed, amikor azt látják, hogy valamit az újonnan talált hit, Jézus követés miatt teszel, amit eddig nem úgy tettél, és ez egy ilyen erkölcsileg Jézus irán mutató dolog, és akkor egyben azt mondják, hogy mit szenteskedik ez itt? Miért akarja magát jobbnak gondolni? Oké. A másik oldalról viszont ugyanez a csapat, ha csak a legkisebb hibát érzi vagy érzékeli, egyből azt mondja, na tessék, és még ő mondja, hogy keresztény lett. Na tessék, még ő mondja, hogy megtért. Ha jót teszel valamit, szenteskedsz, ha hibázol, akkor képmutató állítatoskodó vagy. Ha valaki ezt érzi maga körül, akkor bátran mondhatja, hogy hát ne menjen bele ebbe a csapdába, itt kezdődik. A keresztény embernek meg kell tanulni azt, hogy ezeket a vádakat, ezeket az ítélkező, kárhoztató gondolatokat hogyan kezeli? Az első, ha meglátja, hogy ezek pusztán ürügyet keresnek ellened, akkor újra és újra Jézushoz mész vele, és elmondod, hogy téged Jézus bocsátott meg, megvizsgálod magad, de Jézus a te igazságod, és Jézusban visszautasítod ezeket a vádakat. A vádak mögött a kárhoztató áll, ők nem ezért mondják, de a vádakon keresztül a gonosz az, aki gusba köti a lelket. És lehúz. És közben imádkozz ezekért az emberekért, hogy a szívedbe, mert ilyenkor az ember szívébe egy idő után nagyon könnyen harag, keserűség, gyűlölet születik. És az nem cél, és az nem megoldás, és az nem védelem. Imádkozz értük, akik ezt csinálják veled. Imádkozz értük, áld meg őket, szeresd őket, hogy ne legyen a szívedbe keserűség.
Egy másik szempont, ami nagyon-nagyon fontos, hogy tudjad azt, hogy mindazok, akik az életedet figyelik, valójában nem tökéletességet, hanem hitelességet és őszintességet várnak tőled. Nem tökéletességet várnak, de hitelességet és őszintességet igen. Maga az Úr Jézus sem gondolja, hogy te itt hibátlan leszel, és ilyen értelemben tökéletlen leszel. Arra váltott meg persze, hogy őt hűségesen kövesd, és hitelesen jelenítsed meg. De ez azért fontos, mert ha te azt gondolod, hogy tőled tökéletességet várnak, egy, akkor biztos, hogy a vesztes pozícióba kerülsz, mert nem vagy tökéletes. Kettő, akkor belecsúszol abba, amin meg jogosan botránkoznak meg. Képmutató leszel, mert úgy csinálsz, mint a tökéletes lennél. Erőszakos leszel, mert görcsösen akarod őket valahogy Jézushoz törni, vonni. Képmutató, gőgös, erőszakos emberré válhatsz. És ezért fontos, hogy nem tökéletességet várnak, hanem éppen azt, hogy el tud ismerni, hogy te ugyanolyan nyomorult bűnös vagy, mint ő, csak megismerted Jézust. És amikor valamit elrontasz, vagy hibázol, akkor oda tud menni, és meg tud nekik mondani, bocsánat, bocsánatot kérek, hibáztam, tévedtem, szégyellem, ami történt. Keresztény ember vagyok, de nem tökéletes. És ez hiteles. És nem a tökéletességet keresik rajtad, hanem a hitelességet. És Jézus is így van ezzel. Harmadszor és utoljára pedig ne feledkezzünk meg az idő vonatkozásáról. Tudni, amikor valaki találkozik Jézussal először, az a hatalmas öröm, az a túlcsorduló szeretet, az a frissen kóstolt szabadság, amit többen a megtérésükor átélnek, az hatalmas lendületet tud adni, mondjam így veszélyes lendületet tud adni a körülötted lévők számára. Mert azt mondod, hogy hogyan élhettem eddig Jézus nélkül? Nem pont most az Alfa nagy vacsorán mondta az interjúban valaki. Azt mondja, hogy amíg nem ismertem Jézust, nem is éltem. Ez annyira más. Megismertem, eddig nem is éltem. Most amikor ott van az ember szívébe ez, hogy nem is volt eddig élet, és ez annyira csodálatos, annyira jó, akkor azt mondod, azonnal mindenkinek mindent. Ide az összes embert, és mindegyiket rábeszélem Jézusra. És abban a nagy felindultságban elfeledkezel arról, hogy más embereknek is idő kell, mint ahogy neked is valószínűleg idő kellett. Elfeledkezel arról, hogy figyelnek téged kíváncsian, vajon meddig tart ki ez a nagy lelkesedés? Mit fogsz tenni, amikor jönnek a nehézségek? Vajon a lelkesedéseden túl lesz-e számukra is kézzel fogható gyümölcse annak, ami veled történt? Vajon jobban fogod-e szeretni a körülötted élőket? Vagy csak egy kicsit lelkes leszel egy ideig, aztán majd úgyis elcsitul, mint ahogy más dolgok is elcsitultak már az életedben. Idő. Mindez persze, amit elmondtam, nem garancia arra, hogy egy napon megnyered szeretteidet Jézusnak. De annak a fájdalma, amit Jézus nem tételként mond, hogy ez így van és így kell lenni, hogy senki nem proféta a maga hazájában, ezt fájdalmasan mondja egy közmondással, hogy ez történik most, látjátok? Ez nem jó, hogy ez történik, nem kell, hogy ez történjen. Ha ő azt gondolja, hogy mindig így kell történni, be sem ment volna Názáretbe, tehát azért oda ment, csak mondja, hogy ez történik. Nem garancia mindez arra, hogy megnyered a szeretteidet, és talán az a legnehezebb és a legfájóbb ebben, hogy ez így van. És mégis hadd mondjam ma azt, hogy soha, hadd kérjelek, soha ne adjad fel. Talán vannak emberek, családtagok, barátok, rokonok. Rájöttél, hogy nem vagy proféta a magad családjában, hogy jól ismernek, és valahol mélyen feladtad. Ne add fel. Például azért nem, mert soha nem tudod, hogy kinek mi zajlik a szívében, miközben a felszínen elutasító. Nem tudod, hogy mi zajlik benne. És hidd el, hogy számosan vannak olyanok, akik talán éppen a te jelenléted, meg korábbi szavaid miatt az utolsó pillanatukban, a haláluk óráján békülnek meg az Úrral. Nem egy olyan gyülekezeti tag van, nem kettő, akinek a rokonságában valaki, amikor haldoklott. Ott voltam a halálos ágyánál. És megnyílt. És megbékélt az Úr Jézus Krisztussal. És ebben benne volt az,
ahogy az ő családja, vagy szerettei, akár a gyereke, követte Jézus, tudta, hogy a gyülekezetbe jár, soha nem akarta eljönni. De hatással volt ezeknek az élete, ezeken az elköltöző emberekre. Hatalmas, gazdag, gyönyörűséges Jézus kegyelme, végy erőt, légytele reménységgel, bátorsággal. A történet így zárul, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Földjei, rokonsága, hitetlensége és megbotránkozása nem botránkoztatta meg Jézust. Nem mondta azt, hogy csodálkozott a hitetlenségükön, de ő maga nem tért ki a hitéből. Nem mondta azt, atyám, ha ezt nem hallgatnak rám, befejeztem. Ha ez így van, nem is megyek. Ha már ők se hallgatnak rám, akkor miért menjek tovább ebbe az ellenséges világban? Nem. Sorra járta a környező falvakat és tanított. Nem adta fel az Isten országa hirdetését, hanem továbbállt. Bárcsak ne kellene továbbállni a ma közülünk Jézusnak senkitől hasonló csodálkozással. Bárcsak egy sem lenne közülünk ma, aki megütközik ő benne, bármiért is. Bárcsak mindannyian, akár hívők, akár nem hívők, teljesen mindegy, éreznénk ma azt a teljes rászorultságot, és felismernénk Jézusban azt az isteni bölcsességet és erőt, amely a keresztre feszített Úrhoz ellenállhatatlan erővel vonz minket, hogy ott életünk legyen. Bárcsak lennénk elég nagyok ahhoz, hogy elég alázatosak tudjunk lenni, hogy találkozunk most ővele. Amen. Imádkozzunk. Urunk, talán annyi erőt se érzünk magunkba, hogy a keresztethez jöjjünk. Ezért kérünk téged, hogy vonzzál magadhoz. Betegségben, testi-lelki értelemben, elveszettségben, beszennyeződve bűnöktől, káoszban, megromlott kapcsolatokban, szerettekkel, barátokkal, magányban. Jöjj hozzánk, emelj fel bennünket, végy az öletbe, és vonj oda magadhoz a kereszthez, ahol együtt szenvedtél, minden szenvedésünket elhordozva velünk, és ahol meghaltál minden bűnünk ítéletét, elhordozva értünk. De ahonnan feltámadtál, hogy most veled együtt egy új életre támadjunk fel, és belénk áradjon szent lelked által győzelmed, szereteted, bocsánatod, elfogadásod. Az a bizonyosság, hogy a tiéd vagyunk, és tőled semmi el nem választhat. Munkád ezt rajtunk, bennünk, akár először, lelked által gerjeszt fel bennünk ezt a jól ismert nagy igazságát újra, ha megfáradtunk. És őrizd meg bennünk attól, hogy megbotránkozzunk benned bármiért is. Imádkozunk a szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, különösen azokért, akik esetleg elutasítottak, vagy akiket talán el is vesztettünk miattad, vagy akiknek csak a közömbössége, az értetlensége nehéz. Imádkozunk, hogy tudjuk őket szeretni a te szereteteddel. Imádkozunk, hogy áldjad meg őket minden ellenségességükben. Mégis áldást akarunk rájuk mondani. És imádkozunk azért, hogy egy napon te magad nyisd fel az ő szemeiket. Imádkozunk, Urunk, a közöttünk lévő betegekért, gyógyítsd meg őket, gyászolókért vigasztald őket, és minden testi és lelki szükségért. És Urunk, imádkozunk ezen a mai napon a mi országunkért. Kérünk téged, adjál olyan vezetőket a településeken, akik valóban felelősen embereknek tett szolgálatból, és nem önző zsákmányszerzés miatt akarják a pozíciót. Áld meg azokat, akik irányítani fognak. Így áld meg, Urunk, ezt a várost, Budapestet, és különösen Gazdagrétet, ezt a kerületet, ahova bennünket helyeztél. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a te evangéliumod, a kereszt nagy botránya legyen az igazi botrány, ami sokkal mélyebben botránkoztat meg először, mint bármi más. És imádkozunk azért, hogy végül mégsem megbotránkozások szülessenek, hanem megtérések ebben az országban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.